Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni hetedik vasárnapra igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amit ezt megírva találjuk Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében, a 6. fejezetben, a 19. verstől a 23-ig a következőképpen. Emberi módon beszélek, mert erőtlenek vagytok. Ahogyan tehát tagjaitokat a tisztátalanság és a törvénytelenség szolgálatába állítottátok, hogy törvénytelenekké legyenek, úgy most állítsátok tagjaitokat az igazság szolgálatába, hogy szentek legyenek. Mert amikor a bűn szolgái voltatok, szabadok voltatok az igazságtól. De milyen gyümölcsöt termett ez akkor nektek? Bizony, most szégyenkeztek miatta, mert ennek vége a halál. Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek gyümölcsét, a megszentelődést, amelynek vége az örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmű ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Alig van olyan mondat a Bibliában, amiben a teológia és tapasztalat, a titok és a reménység ilyen elemi erővel megnyilvánul, mint itt ebben a mondatban, amit Pál leír a rómaiaknak. Jó lehet, Pál csak őszinte volt önmagához, őszinte volt Isten előtt. Meghajolt az Isten hatalma előtt, hogy az élet nagy római zsibvásárában egy pillanatra megdermedjenek az emberek, a bűn zsoldja a halál. A halál senkinek sem közömbös. De igazából az életünkért is akkor vagyunk nagyon hálásak, ha megtapasztaljuk a halál hatalmát. A lét öröme és a halál iszonyata között számtalan igazság feszül, melyeket meglátni többnyire csak krízisben vagyunk képesek. A krízis, görög szó, a kritészből származik, ami azt jelenti, hogy megítélni. Megítél a körülmény minket. A krízisben meglátjuk azt, hogy az Isten az Isten. De ebben a mondatban Pál nem csak ezt az elrettentő igazságot mondja ki, hogy a bűn zsoldja a halál, hanem bizonyságot tesz az Isten ajándékáról, amit senki nem érdemelt meg itt a földi létben, ez pedig az örök élet. Míg a halálról mindannyiunknak van tapasztalata, az örök életről többnyire csak homályos elképzeléseink vannak. Életünk végét megelőző néhány évtizedben azt éljük meg, hogy bár kívánjuk a jót, mégsem az kerekedik ki az akarásból, amit mi szeretnénk. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy mennyi jót elmulasztottunk az életünkben. Hiszen megvalljuk úrvacsora vétel előtt, hogy bűn a jónak az elmulasztása is. Bűn az, azaz eltávolít az Istentől, ha tehettem volna a jót, és nem tettem. Részese lehettem volna a jónak, és nem voltam az. Ha ütközünk a halál tragédiájával, akkor már nincs magyarázkodás, nincs visszaút, akkor nincs plusz egy lehetőség, hogy de azért most másképpen csinálnám, csak még egyszer hadd. A halál pont. Ember felől nézve a halál pont. Isten felől nézve kettős pont. Pont. Azaz nyugalom, csönd, megmerevedett emlékek, és egy nagy-nagy szakadék. Gondoljunk Jézus példázatára, a gazdag és a Lázár példázatára. Nagy-nagy szakadék, örök élet. Sejtegetjük egy életen át, próbálja a pap is a szószéken körbedadobni, hogy mit jelent az örök élet. Szent életű emberek próbálnak bizonyságot tenni róla. Áldozatos édesanyák próbálják belesimogatni gyermekeik mindennapjaiba az örök életet. A halál tragédiája pontosan arra mutat rá, hogy az élet nagyszerűsége és szépsége mennyire lenyűgöző. Milyen kár, hogy az ember ezt csak akkor veszi észre, amikor már alig vagy egyáltalán nincs lehetősége mindezt teljességgel megélni. Keresztény ember mégis tud szépen élni. Azért tud szépen élni, mert Krisztust követi. És aki Krisztust követi, az nem ítél, mert tudja, hogy egyszer ő is majd megítéltetik. Aki Krisztust követi, az nem gyűlöl, hanem szeret. Mert tudja, hogy az Isten szereteténél nagyobb nincs ezen a világon. Nem rombol, mert tudja, hogy az élet értelme nem más, mint az épülés és az építés, a növekedés és az emelkedés, a gyarapodás. A testünk ereje a lábhagy is. Ha megkopunk minden tagunkban, sőt, ha a lelkünk templomát, ezt a teremtettségbeli csodát hátra is kell hagynunk az enyészetnek, az örök élet reménysége a Krisztusban átsegít a legnagyobb krízisen, a halálon is. Ez az evangélium. Karl Rahner, katolikus teológus mondta egyszer, a szenvedés az isteni titokzatosság része. Nyugodtan kiegészíthetjük ezt azzal is, hogy a halál is az. Életünket hűségesen kísérő fogalmak ezek. Szenvedés, halál, melyek jelentéstartalma csak különleges helyzetekben világlik meg egy pillanatra. Nem kerülhetjük el a nagy ütközést, mert csak idő kérdése, hogy mikor tapasztaljuk meg a szenvedés keserűségét, a veszteség, a halál nagy-nagy erejét. Életminőségünk romlása egy-egy betegség okán, vagy szerettünk elvesztése, alapvetően megváltoztathatja addigi véleményünket. Még az elmúlt korok embere a hétköznapokban gyakrabban találkozott az elmúlással, eladdig a mai jóléti világunk emberre többnyire a halál művi bemutatását tapasztalja. Egészen más a háború vagy a járvány pusztítását megélni az utcán, miközben éhesen kenyér után kutatnánk, meg egészen másképp megélni a halál tragédiáját, hogyha kényelmes karosszékben, a nappaliban, a nagyképernyős tévén előtt szürcsölgetve az üdítő italokat a nyári forróságban látjuk azt, hogy itt robbant, ott ölték meg, verték agyon. Biztonságban végignézni a krimik mesterségesen keltett izgalmát szintén egy egészen más valóság. Ha azonban a halál kilép az elképzelés világából, akkor már nem szórakozás, hanem verejtéket keltő rideg valóság. Akik alábecsülik az elmúlás vagy a szenvedés erejét, azok különösen is meg szoktak ijedni, amikor hirtelen a halál történet róluk szól. Az ige kapcsán, mert hogy azt hallhattuk, hogy a bűn zsoldja a halál, föl kell tennünk a kérdést, fizetsége a halál, amit megérdemlünk, vagy egyetemes törvény? Egyetemes törvénye az Istennek, aminek engedelmeskedni kell, és nem lenne szabad rugdalóznunk ellene? Annyi biztos, hogy sok rosszat elkövetünk, és sok jót elmulasztunk. És így mennyei atyánk szenvedésben megnyilvánuló vesződését joggal megérdemeljük már itt a földi létben, de a halált is, a lét végét is, a válasz az Istenben van elrejtve. Érdekes módon minél közelebb kerülünk életünk végéhez, annál nagyobb a készség bennünk egyezkedni a Teremtőnkkel. Megtapasztaljuk, hogy ami korábban természetes volt, az az idő előre haladtával egyre inkább kiváltsággá válik. Amikor fiatal vagy, felvezed magad, és odamész, ahová akarsz, olvashatjuk a Szentírásban. Mikor megöregszel, akkor mások öveznek fel téged, és oda visznek, ahova nem akarod. Mert eljönnek azok a napok, melyekre azt mondod, nem szeretem őket. középkori ember éppen ezt megélve sokat elgondolkodott azon, van-e kegyelmes Isten? Manapság sokan azon sem gondolkodnak el, hogy van-e Isten. Meg vannak győződve róla, hogy nincs. Isten azonban van, volt és lesz mindörökké. Titokzatosan. Ő a vagyok, aki vagyok. Nem képzeletünk tükörképe az Isten, hanem Isten az, aki tartja a tükröt. Ő maga az egyetlen valóság, aki rádöbben arra, hogy Isten szeretete az, mely a világokat összeköti, a láthatót és a láthatatlan, az az ember megkapja a legnagyobb ajándékot. Az ajándék nem az ismeret. Sokan eszelősen kutatják a Bibliának azokat a részeit, melyek még több ismeretet nyújtanak a túlvilági életről, vagy a megszentelődésről, zárójelbe téve, jó sok emberi magyarázat is megtolja ezeket az igehelyeket, de a Biblia olvasásának a lényege nem abban van, hogy nagyobb ismeretre tegyünk szert, hanem abban, hogyha olvasom a Szentírást, akkor minőségivé válik az életem. Az ismeret önmagában kevés, a tudás önmagában kevés. Az ismeret és a tudás a minőségi élet szolgálatában kell, hogy álljon. Bűnös, gyarló emberek vagyunk. Ezt mondogatták a régiek. A mai modern ember nem emleget ilyesmit. Bolond is lenne beismerni a korlátait? Még azt hihetnék róla, hogy gyenge, hogy egzisztenciális harcra és önvédelemre képtelen. Azaz már messziről szignálná magáról, hogy ő az érvényesülési versengés eleve elrendelt áldozata. Az igazság az, hogy itt a Földön a sikeresek örömmámborban táncolnak, de ez a tánc nem tart sokáig. Az önmaga korlátait nem ismerő ember nem csak beképzelté, de meglehetősen terhessé is válik környezete számára. Nem csak az őt körülvevők szenvednek miatta, de egy idő után a legnagyobb szenvedést önmaga jelenti önmaga számára. Hányan vannak, akik önmagukat elviselhetetlenné élik meg? Hányan vannak, akik így aztán választják az ebből való kilépésként az erőszakos halált? Furcsa, de ahhoz, hogy teljesség közeli életet élhessünk, be kell ismernünk, hogy tökéletlenek vagyunk. Igencsak messze vagyunk az Isten által elvárt kívántól. Fel kell adnunk mások ideálisra faragását, hiszen Isten mindenkit a saját képmására és hasonlatosságára teremtett. És nem engem a másikéra, vagy viszont. Amit a világ embere kerül még kimondani is, azt a keresztény ember felvállalja. Bűnös vagyok. Nem kriminális, bűnös. Azaz, el vagyok választva a bűn okán az Istentől. Nem tudok az Istenben lenni, és Isten sem tud én bennem lenni. Mégis, és ez a kegyelem, és minden kegyelem, mégis lehetek az Istenben. Ez a krisztusi evangélium üzenete. Az ige a megszentelődésről is beszél. Amikor még súlya volt a szónak, az emberek értették, ha valaki azt mondta, hogy szent vagy szentségtelen. De mit is jelent az, hogy szent? A szent az a régi értelemben azt jelentette, hogy elkülönített. A hétköznapoktól elkülönített, az ünnepi. A szent dolgokat az ember nem értheti azokhoz, csak rituális tisztasággal közelíthet. Ez a szentségnek a dinamizmusa, titokzatossága, fensége, és mindezt az Isten adja. Az, hogy mi a helyes magatartása a véges embernek a végtelen Isten előtt, azt a Biblia írja le. De a szentség bibliai fogalma sokkal több, gazdagabb ennél. Isten nem csak szent, Isten maga a megszentelő. Aki kapcsolatban van Istennel, azt szentnek mondhatjuk. A szentség több, mint egy jelző. Isten magát határozza meg. Ha a szentségről gondolkodunk, akkor a megszentelődésről is elmélkednünk kell. A dolgok különböző mértékben szentek, Istennel való kapcsolatuk arányában. Isten mindenkit szeret, de aki közelebb van az Istenhez, az az Isten számára kedvesebb. Aki közelebb van a fényhez, az többet tükröz a fényből. Mit jelent azonban szentnek lenni? Mit jelent Istenhez tartozónak vallani magunkat? Ez együtt jár a krisztusi vidámsággal, jókedvel. És ebben nem fér bele a durvaság, a másokat besározó beszéd. Ha azonban belekukkantunk a média csatornáiba, akkor árad felénk a szenny, a mocsok, a tudatlanság, az érzelmi analfabétizmus. Márpedig az ember, amit szól, azzá válik. Ha nemes gondolatok, építő eszmék járják át a szívünket, a lelkünket, akkor emberré válhatunk. Akkor egy idő után megtapasztalhatjuk az Isten szentségét. De ha nem törekedünk a megszentelődésre, akkor másban fogunk hinni. És amiben hiszünk, azzá válunk. Isten a teremtést a hetedik nappal tette teljessé. Akkor fejezte be. A teremtés nem a hatodik napon fejeződött be, hanem a hetediken. A hetes ezért a tökéletesség száma. A munka akkor válik teljessé, ha a végén ott van a nyugalom. Élménytársadalunkban az utóbbi évtizedekben talán csak a nagy fordulat után egyre inkább szokássá vált, hogy szép hétvégét kívánjunk egymásnak. De mit akar ez a szó, hogy szép hétvége? Olyan sok minden az emberben ilyenkor felvetődik. Csomó mindent megcsinálhatok, amit hétközben nem tudtam. Sok-sok pozitív dolog is eszünkbe jut. Hétvége. Amikor hétvégét kívánunk, jó hétvégét, szép hétvégét kívánunk egymásnak, akkor azt szeretnénk, hogy csak is a pozitív dolgok érvényesüljenek. Csak van ezzel egy probléma. A hét végében, ez alatt szombat-vasárnapot értünk, benne van a vasárnap is. Érdekes módon, ha kimarad a hétvégéből a vasárnap megszentelődése, akkor nem sikerül igazán szépre a hétvége. Mert a vasárnap sokkal több, mint egyszerű hétvégi munkaszünet. Második János Pál mondta olyan szépen, ha a vasárnap elveszíti eredeti értelmét, és pusztán egyszerű hétvége lesz, az ember olyan szűk horizontba zárul, hogy többé már nem képes látni az eget. Mire való a vasárnap? Arra való a nyugalom napja, hogy a horizontálisból vertikális legyen. Ugyanis ha az ember csak előre néz, de fölfelé soha, akkor soha nem találja meg az élete értelmét. Márpedig az élet értelmét az adja, hogy ne csak előbbre jussunk, hanem feljebb is, magasabbra. Ha előbbre jutsz, akkor sikeres vagy. Ha magasabbra, akkor áldott. A minőségi élet ugyanis azt jelenti, az életemet magasabb szinten élem meg. És lehet nagyobb, magasabb szint, mint az Istenben levés. Ha valaki megszenteli az Úr napját, és a templompadban is hálát tud adni a Teremtő Istennek, annak nem csak szívében rajzolódnak ki újra az elmosódott isteni evidenciák, de rádöbben arra is, hogy a valóságban minden egyes nap, a hétköznapok is az isteni. És ekkor megtörténik a csoda. Az eddigi taposó malomba rántó szürke hétfő is szivárvány színűvé válik. Hiszen a napot már nem én kezdem el, hanem Isten kezdi el bennem. Imádkozzunk. Mindenható Isten, ébreszt bennünk hitet, és láttasd meg velünk, hogy örök élet beszéde a Te igéd, amely mindennapi életünket is boldoggá teszi. Ha engedelmesen követjük útmutatását, az Úr Jézus Krisztus által. Amen.